happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Hit vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok, hogy hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert a Szent Szellem eljött reám, és a Szent Szellem az, aki engemet képessé tesz az új szövetségnek a szolgálatára. Mert a Szellem szolgálata az új szövetség szolgálata. És hiszem, hogy ez sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak a szolgálata. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Esdrás könyve, 7. rész. Ezek után Artaxerxesz a perzsa király uralkodásának idejében Babilóniából feljött Jeruzsálembe az írástudó Esdrás, akinek a származási vonala a következő. Apja Szerája volt, aki Azarjá fia, aki Hilkiá fia, aki Sallum fia, aki Cádók fia, aki Ahitub fia, aki Amarjá fia, aki Azarjá fia, aki Merájót fia, aki Zerachjá fia, aki Uzzi fia, aki Bukki fia, aki Abisua fia, aki Fineás fia, aki Eleázár fia, aki pedig Áronnak, a főpapnak a fia volt. Esdrás, az írástudó, járatos volt Mózes törvényében, amelyet az örökkévaló, Izrael istene adott. Istenének, az örökkévalónak a keze nyugodott rajta, ezért a király Esdrás minden kérését teljesítette. Vele együtt sokan mások is feljöttek. Papok, léviták, énekesek, kapuőrök, templomszolgák. Mindez Artaxerxesz király uralkodásának 7. évében történt. Ugyanis Esdrás az általa vezetett csoport érén az első hónap első napján indult el Babilóniából, és az 5. hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mivel Istenének keze nyugodott rajta. Teljes szívvel törekedett arra, hogy tanulmányozza az örökkévaló törvényét, engedelmesen kövesse, és megvalósítsa annak tanításait, és Izrael népét is tanítsa a törvény határozataira és rendelkezéseire. Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Artaxerxesz király adott Esdrásnak, aki pap és írástudó volt, és jól ismerte az örökkévaló Izraelnek adott parancsait és rendelkezéseit.
Artaxerxesz, a királyok királya Esdrás papnak, aki a mennyistenének törvényében jártas írástudó. Béke veletek! Ezennel engedélyt adok rá, hogy aki birodalmamban Izrael népe, papjai vagy lévitái közül önként el akar költözni jelenlegi lakóhelyéről Jeruzsálembe, az szabadon veled mehet, Esdrás. A király 7 tanácsosával egyetértésben kiküld téged, Esdrás, hogy menj el Júdeába és Jeruzsálembe, és vizsgáld meg, hogyan követi az ott lakó nép istenet törvényét, amely a kezedben van. Kiküldünk téged, hogy vidd el az ezüstöt és az aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajánlottak fel Izrael istenének, akinek lakóhelye Jeruzsálemben van. Ezen felül vidd el mindazt az ezüstöt és aranyat is, amelyet a nép és a papok adományoztak szabad akaratukból istenük jeruzsálemi temploma számára. Ezen a pénzen gondosan vásárolj borjakat, kosokat, bárányokat és egyéb, az étel és italáldozatokhoz szükséges dolgokat. Mindezeket pedig áldozd fel, és mutasd be Istened templomának oltárán Jeruzsálemben. Ami ezüst és arany ezen felül megmarad, azzal úgy gazdálkodjatok, ahogyan Istenetek akarata szerint te és társaid jónak látjátok. Azokat a templomi használatra szánt edényeket, amelyeket kaptál, vidd el, és add át Isten előtt Jeruzsálemben. Ami pedig ezeken felül szükséges az Istened templomában való szolgálathoz, s amit módodban áll megszerezni, vedd meg a király kincstár terhére. Én, Artaxerxesz király parancsolom az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartomány összes kincstárnokának, hogy amit csak Esdrás pap, a mennyistenének törvényében jártas írástudó kértőletek, mindent adjatok meg neki, mégpedig pontosan és késedelem nélkül. Ennek felső határa a következő. 100 talentum ezüst, 100 kór búza, 100 bat bor, 100 bat olívaolaj. Sóból korlátozás nélkül adható, amennyi szükséges. Amit a mennyistene parancsolt a templomi áldozatokkal kapcsolatban, azt pontosan és késedelem nélkül adjátok oda Esdrásnak, a mennyistene templomának számára, hogy ez az Isten meg ne haragudjon a királyra, fiaira és országukra. Tudjátok meg azt is, hogy azokra, akik Isten templomában szolgálnak, a papokra, lévitákra, énekesekre, kapuőrökre, templomszolgákra és egyéb munkásokra senki sem vethet ki adót, vámot vagy egyéb kötelezettséget. Téged pedig, Esdrás pap, felhatalmazlak, hogy Istenednek bölcsessége szerint, amely a kezedben lévő törvényben van, válasz ki és állíts szolgálatba polgári és vallási bírákat. Ők ítélkezzenek mindazok ügyeiben, akik ismerik és követik Istened törvényét az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartományban. Ti pedig tanítsátok azokat, akik nem ismerik Istened törvényét. Aki nem engedelmeskedik Istened törvényének, vagy a király törvényének, azt ehhez mérten pontosan és késedelem nélkül ítéljék halálbüntetésre, száműzetésre, vagyonelkobzásra vagy börtönbüntetésre, és az ítéletet hajtsák is végre.
Akkor Esdrás áldotta az örökkévalót.
Áldott legyen az örökkévaló, őseink istene, aki arra indította a király szívét, hogy adományaival ékesítse az örökkévaló templomát Jeruzsálemben, s aki irántam való hűséges szeretetét megmutatta a király és hatalmas tanácsosai és fejedelmei előtt.
Akkor én, Esdrás, felbátorodtam és megerősödtem, mert megértettem, hogy Istenem, az örökkévaló keze rajtam nyugszik, ezért családfőket gyűjtöttem össze Izrael népéből, hogy velem együtt jöjjenek fel Jeruzsálembe. Esdrás könyve. 8. rész. Ezek azok a családfők és nemzetségi eredetük, akik Artaxerxes király uralkodása idején velem, Esdrással együtt jöttek föl Babilóniából Jeruzsálembe. Fineás leszármazottjai közül Gérsóm, Itamár leszármazottjai közül Dániel, Dávid leszármazottjai közül Hattús, Sekanyá fia, Parós leszármazottjai közül Zekarjá és vele 150 férfi, Pahat Moab leszármazottjai közül Eljehóénáj, Zerachjá fia és vele 200 férfi, Zattu leszármazottjai közül Sekanyá, Jahaziel fia és vele 300 férfi, Ádin leszármazottjai közül Ebed, Jonatán fia és vele 50 férfi, Élám leszármazottjai közül Jesája, Atalja fia és vele 70 férfi, Sefatjá leszármazottjai közül Zebadjá, Mikáél fia és vele 80 férfi, Jóáb leszármazottjai közül Óbadjá, Jehiel fia és vele 218 férfi, Bani leszármazottjai közül Selómit, Jószifjá fia és vele 160 férfi, Bébaj leszármazottjai közül Zekarjá, Bébaj fia és vele 28 férfi, Azgád leszármazottjai közül Jóhánán, Hakkátán fia és vele 110 férfi, Adónikám legfiatalabb leszármazottjai közül Elifelet, Jeiel és Semajá és velük 60 férfi, Bigvaj leszármazottjai közül Útaj és Zabbúd és velük 70 férfi. Mindezeket összegyűjtöttem ott, ahol a csatorna az Ahavá folyóba torkollik, és 3 napig ott táboroztunk. Átvizsgáltam a papokat és az egész népet, de Lévi törzséből senki sem volt közöttük. Ezért magamhoz hívtam Eliézer, Ariel, Semajá, Elnátán, Járib, Elnátán, Nátán, Zekarjá és Mesullám családfőket, továbbá Jó Járib és Elnátán tanítókat. Elküldtem őket Iddóhoz, aki vezető volt, és Kászifjában lakott. Pontosan meghagytam a küldötteknek, hogy mit mondjanak Iddónak és a rokonainak, akik mind templomszolgák voltak. Arra kértem a küldöttek által Iddót, hogy küldjön olyan férfiakat, akik majd segítenek az Isten temploma körüli szolgálatban. Mivel Istenünk keze nyugodott rajtunk, el is küldték a következőket, akik csatlakoztak hozzánk. Sérébia, aki bölcs és értelmes férfi volt, Makli családjából. Makli Lévi fia volt, Lévi pedig Izrael fia. Sérébjával együtt jöttek a fiai és a rokonai is, összesen 18 férfi. Hasabja és Jesája, Merári leszármazottjai, fiaikkal és rokonaikkal együtt, összesen 20 férfi, és 220 férfi a templomszolgák közül, akiknek őseit még Dávid király és a vezetők állították szolgálatba, hogy segítsenek a lévitáknak. Mindannyiuk nevét feljegyeztük. Ezután kihirdettem, hogy együttes böjtöt tartunk. Ez még ott történt, az Ahavá folyó partján, a táborunkban. Azért böjtöltünk, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és biztonságos utazást kérjünk tőle mind a magunk, mind gyermekeink és minden tulajdonunk számára. Ugyanis szégyeltem volna a királytól kérni őrzővédő kíséretet, katonai lovas csapatot az útközben leselkedő ellenség miatt. Hiszen mi magunk mondtuk a királynak. Istenünk keze nyugszik azokon, akik őt keresik, hogy megvédje őket, de haragja és hatalma zúdul azokra, akik őt elhagyják. Tehát böjtöltünk és imádkoztunk Istenünkhöz, ő pedig meghallgatta kérésünket. Azután kiválasztottam 12 vezetőt a papok közül. Sérébját és hasabját, meg tisztásukat. Leltár szerint és gondosan kimérve átadtam nekik az Istenünk temploma számára adományozott kincseket. Az ezüstöt, aranyat, templomi eszközöket, a király és tanácsosai meg főemberei adományait, valamint azokat, amelyek Izrael népének a Babilóniában élő része ajánlott fel. Ezeket mértem meg és adtam át nekik. 650 talentum ezüstöt, különböző ezüstedényeket, amelyek összesen 100 talentum értékűek voltak, 100 talentum aranyat, 20 aranyedényt, amelyek összesen 100 dárik értékűek voltak, és 2 gyönyörű bronzedényt, amelyek úgy ragyogtak, hogy szinte az arannyal is felértek. Majd ezt mondtam a 12 papnak. Ti szentek vagytok, az örökkévaló választottai. Ezek a kincsek is az örökkévalónak vannak szentelve, akár csak ti magatok, mert akik adományozták, az örökkévalónak, ősapáink istenének adták azokat szabad akaratukból. Ezért hát úgy vigyázzatok rájuk, mint a szemetek fényére. Ti feleltek ezekért a kincsekért, amíg Jeruzsálemben át nem adjátok őket a templom kincses kamrájába. Pontosan megmérve kaptátok, úgy is adjátok majd át ezeket a papok és léviták vezetőinek, Izrael családfőinek a jelenlétében. Így hát a papok és léviták átvették a lemért és leltárba vett kincseket, hogy elvigyék azokat Jeruzsálembe, Istenünk templomába. Az első hónap 12. napján indultunk Babilóniából, az Ahavá folyó partjáról Jeruzsálembe. Istenünk keze nyugodott rajtunk, és megvédett bennünket az ellenségeinktől és a rablóktól, akik az úton leselkedtek. Baj nélkül meg is érkeztünk Jeruzsálembe, ahol 3 napig pihentünk. A 4. napon felmentünk Istenünk templomába, megmértük és átadtuk a magunkkal hozott kincseket Merémót papnak, Uriá fiának. Jelen volt Eleázár, Fineás fia, és Józábád, Jésua fia, és Noadjá, Binnúj fia, mind léviták. Mindent gondosan megszámoltunk és lemértünk, majd az egészet feljegyeztük. Azután mindazok, akik a számüzetésből visszatértek, égő áldozatokat mutattak be Izrael istenének. Izrael népének 12 törzse szerint 12 bikaborjút áldoztak fel, azután 96 kost, 72 bárányt, 12 kecskebakot bűnért való áldozatul, mindezt égő áldozatként. Majd átadták a király rendeletét az Eufrátesztől nyugatra fekvő tartomány kormányzóinak és helytartóinak, akik a rendeletnek engedelmeskedve segítették és támogatták Izrael népét és az Isten templomában történő áldozatokat.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Ezért, ha valami elismerés ér tégedet, az Istennek add a dicsőséget. Életveszélyes, amikor az emberek szeretik, keresik az emberektől a jutalmakat, a kitüntetéseket, a saját magukért lobbiznak, hogy kapjanak kitüntetést, stb. Ezek rendkívül életveszélyes tevékenységek, az emberek a jellemüket teljesen eltorzítják és ördögivé teszik. És meg fogja Isten őket büntetni, mert az Isten a dicsőségét féltékenyen szereti. Tehát féltő szeretettel irányul a saját dicsősége felé, azért, hogy az emberek fölismerjék, és soha ne tévesszék meg, tévedjenek abban, hogy amit elérnek, az mind Isten kegyelmének köszönhetően érik el, azért, hogy a hálaadás a szájukban gazdag legyen.
Rose játszott néhány dicséretet az elhangolt kis zongorán, de az éneklés a lelkesedés teljes hiányát tükrözte a teremben. Körbenéztem a jelenlévőkön. Legtöbbjük régi barát volt. Elkötelezett emberek, odaszánt keresztények, akik közül a legtöbben már így is szorgos tagjai voltak különböző bizottságoknak, segély- és civil szervezeteknek. Olyan férfiak, akik bármikor hajlandóak segíteni, ha a helyzet úgy kívánja. Ellenben nem fecsérelnek időt értelmetlen, cél nélküli kezdeményezésekre. Rose befejezte a zongorázást, én pedig felálltam. Elmondtam, miként erősödött meg bennem az a meggyőződés, hogy Isten szelleme új csatornákon keresztül fog munkálkodni a következő évtizedben. Itt-ott néhányan az órájukat nézték. Semmi orgonajáték, semmi színesre festett üvegablak, semmi, amit az emberek vallásosnak bélyegezhetnének. Csupán arról van szó, hogy egyik ember beszél a másiknak Jézusról. Sosem voltam mestere a gondolatok szavakba öntésének. Így most is úgy ültem le, hogy tudtam, nem sikerült megértetnem velük az elképzelés lényegét.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Ekkor Orán Roberts állt fel. Először hálát adott Istennek a jelenlévők csekély létszámáért. Legyen, Uram, ez a szervezet az indulásától fogva a tiéd, amely ebből a pici mustármagból fog naggyá nőni, mindenfajta emberi leleményesség nélkül. Körülbelül 20 percet beszélt, majd imával zárta a mondandóját. Álljunk fel, mondta. A maroknyi csoport feltápászkodott. Úr Jézus, imádkozott Orál. Kizárólag a te erőd által növekedjen ez a szövetség. Vigye a te hatalmadat Amerika szerte és a világ minden tájára. Megköszönjük neked, Úr Jézus, hogy bár most csak egy kis csoportot látunk itt az étteremben, te azonban 1000 helyi szervezetet látsz. Ekkor lenyűgöző dolog történt. Az a kis csoport, ami egy perccel azelőtt még úgy ücsörgött, mint a földművesek a kerítésen, hirtelen életre kelt. Orának az 1000 helyi szervezetről szóló álma változtatta meg a hangulatot. Azonnal felismertük, micsoda kalandot jelentene látni, ahogyan ebből a szinte teljesen üres teremből Isten szelleme egy világméretű 1000 helyi szervezetből álló hadsereget épít. Valaki énekelni kezdett. Előre hát katonái az Úrnak. Majd mindannyian bekapcsolódtunk. A kereszt üzenetét visszük magunkkal. Kinyújtottam a kezem, és megfogtam a mellettem állóét. És hamarosan mindannyian egy kört alkotva fogtuk egymás kezét, és énekelve masíroztunk egy helyben. Ennek a vasárnapi iskolára jellemző egyszerűségnek különös ereje volt. Csak meneteltünk és meneteltünk, közben pedig énekeltünk. A teljes evangéliumi üzletemberek nemzetközi szövetsége néhány héttel ezt követően alakult meg törvényesen, a cégalapítási szerződések aláírásával, illetve az 5 igazgatósági tag kinevezésével. Szellemileg pedig akkor indult útjára, amikor Orán Roberts megosztotta látását az 1000 helyi szervezetről, mi pedig, mint a gyerekek, kézenfogva masíroztunk körbe-körbe, harci dalokat énekelve. Rose, szólaltam meg, miközben hazafelé tartottunk aznap délután. A következő évben nagyszerű dolgokat fogunk látni. A következő 12 hónapban olyan erőteljes frusztráltságot éltem át, amilyet korábban még soha. A lendület, amit a Clifton étteremből való távozáskor éreztünk, hirtelen tehetetlenségbe és ellenállásba ütközött. Szombat délelőttönként elkezdtünk reggelivel egybekötött összejöveteleket tartani a Clifton étteremben. A tálcáinkat a földszinti önkiszolgáló részben megpakoltuk ennivalóval, majd felvittük az asztalokhoz, ahol aztán 2 órás imádkozás és beszélgetés vette kezdetét. Néha-néha hívtunk neves szónokokat, de főként az üzletemberekre támaszkodtunk. Nagy örömömre a Knott's Berry farmon tapasztalt jelenség itt is megismétlődött. Időről időre körbenéztem a teremben, és tudtam, kinek van megosztani valója. Igen, a találkozók beváltották a hozzájuk fűzött reményemet. Csak éppen a híre nem terjedt futótűszerűen, és a létszám sem növekedett. Egyik héten 30, esetleg 40 férfi jelent meg, míg a következőn csak 15. És akkor kezdetét vette az ellenállás. Ezúttal mivel próbálkoznak Sakarianék? Kérdezgették a pásztorok a pulpitus mögül. Ne talán egy új felekezetet akarnak létrehozni? Maradjatok távol a szövetségtől. El fogják szívni az embereket és a pénzt a gyülekezetektől. Leginkább az igazságtalanság fájt az egészben. Rózzal már a kezdetekkor két alapelvet hangsúlyoztunk, amikor csak összejöveteleket szponzoráltunk. Először is. Maradjon mindenki a saját gyülekezetében. Ha az a gyülekezet ismeri a Szent Szellem erejét, térjen ki-ki vissza oda, és még nagyobb odaszántsággal szolgálja ott az Urat. Ha azonban nem ismeri, misszionáriusként térjen vissza. Másodszor, senki ne tegyen olyan adományt a kosarakba, amely valahova máshova tartozik. A tizedet nem hozzánk kell befizetni. A tizeddel mindenki az anyagyülekezetének tartozik. Ha bármit is adni szeretnének ezeken az összejöveteleken, csak és kizárólag olyan adomány legyen, ami a tizeden felül van. Az évek során szerzett tapasztalatokból pedig tudtuk, hogy az emberek a szívükbe zárták ezeket az elveket. Akik az összejöveteleinket látogatták, kivétel nélkül a legkeményebben dolgozó munkások és a legtöbbet adakozó tagjai lettek a saját közösségüknek. Ennek ellenére a gyülekezetek gyanakodva figyelték a szövetség tevékenységét. A pénzzel kapcsolatos vád meglehetősen ironikus volt, ugyanis egész évben nem kaptunk egyetlen cent adományt sem. Én viszont heti rendszerességgel küldtem ki értesítőket, és kerestem fel telefonon számos üzletembert Amerika szerte, hogy invitáljam őket, ha üzleti úton Los Angelesben járnak, csatlakozzanak hozzánk. Azonban valójában az idő legnagyobb részét a szombati reggelikhez szükséges élelmiszerek beszerzésével töltöttem. De az ingyen reggeli nem bizonyult hatékony vonzó erőnek. Bármit tettem, nem volt elég. Így tehát még többet vállaltam magamra. 30 perces adásidőt vásároltam a rádiónál a szombat délelőttökre, amelyben részleteket közvetítettünk a találkozókból, hogy jobban felhívjuk magunkra a figyelmet. Keresztül Kasul beutaztam az államot, majd más nyugati államokat is, végül elutaztam egészen a keleti partig. Ha az emberek nem jönnek el hozzánk, én megyek el hozzájuk. Elmagyarázom nekik, mit csinál a teljes evangéliumi üzletemberek szövetsége, és buzdítom őket, hogy hozzanak létre egy csoportot a saját városukban. Júniusra teljesen kimerültem. Miután az egész napot a gazdaságban töltöttem intenzív munkával, esténként a szövetség ügyeit intéztem, majd hajnali 3-4 körül olyan fáradtan zuhantam az ágyba, mint aki egyfolytában a sodrás irányjal szemben úszik a folyón. És akkor végre úgy tűnt, valaki mentőövet dobott utánunk. A Clifton étterembe meghívott szónokok egyike David Duplessis, a pünkösdi világkonferencia egyik munkatársa volt. Amikor az összejövetel után Downey felé tartottunk, David alig tudta leplezni az izgatottságát. Démosz, mondta David, itt valami nagyszerű dolgot művelsz. Micsoda álom! Hétköznapi, Szent Szellemmel betöltött üzletemberek világméretű szövetsége. Minden tagja szolgál azok felé, akikkel nap mint nap együtt dolgozik. Köszönöm, David, válaszoltam lehangoltan. De attól tartok, hogy a legtöbben nem osztják a te. Szerintem, folytatta David, mit sem törődve a komorságommal, jövő hónapban el kellene jönnöd Londonba, hogy beszélj róla az ottani keresztényeknek is. Lefogadom, hogy a konferencia a saját programjaként vinné tovább. Oh, happy.
happy day.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Tehát akkor ilyen módon a Szentléleknek az öröme mind a kettőt tudja újra energizálni, akkor is, hogyha a tervei nem úgy sikerültek, de én feltételezem, hogy ezek nem is feltétlenül úrtól levő álmok, hiszen azok előbb-utóbb beváltódnak. Dávidnak is talán inkább az lehetett a problémája, ami a családjában rosszul sikerült. Semmint az, hogy Isten ígéretére hiába várt volna, hiszen nem hiába várt.
Hát említetted azt az ígét, hogy halogatott reménységbetegé teszi a szívet. Az Úr ígéretével kapcsolatban is lehet olyan, hogy ugyanaz Úrtól van az ígéret, de tőlünk független okokból kifolyólag az ördögnek a akadályoztatása miatt az ígéret késik, az emberek elbizonytalanodnak, mint a keresztelő János a börtönben. Tehát önmagában attól, hogy egy ígéret az Úrtól van, attól még annak az elhalasztódása is megtámadhatja az ember lelkét buskomorsággal, hogyha nem úgy alakul az ellenség miatt az ember élete, ahogyan alakulhatott volna. Szóval nem gondolom, hogy csak akkor támadhatja meg az ember lelkét a bánat, hogyha eleve az elvárás
nem reális,
hanem akkor is, hogyha reális, de késik.
Tehát ez azt erősíti, hogy a lelkünk üdvössége az egy feladat a számunkra, hiszen Isten megadja az ígéretet, de azt, hogy én ehhez lelkileg felnőjek, ezek szerint az egy feladat, amiben küzdenem kell. Ezt nem hálíthatom át a felelősséget Istenre, hogy miért késik.
Így van. A lelkünket, az érzelmeinket gondozni kell és ápolni kell, mint egy kertet. És amikor az ember lelkét megtámadja a frusztráltság, a bánat, a keserűség, akkor kulcsfontosságú, hogy ne tudja az ördög tartósan ez alatt a nyomás alatt tartani, mert akkor szokott démonizálódni az ember, hanem minél hamarabb kiürítse a lelkéből ezeket a tartalmakat. Ugye ezt foglalja össze Dávid a 30. Zsoltárában, hogy este bánat száll be hozzám, de reggelre öröm.
Igen.
Tehát azt senkinek nem tudjuk megígérni, hogy nem történik vele soha semmilyen olyan keresztényként, ami negatív érzéseket hoz létre a lelkében, hogy most szomorú lesz, vagy bánatos lesz. Tehát ez ellen, tehát nem egy laboratóriumban élünk, ez ellen nem tudunk az elhagyatottásig.
És nem is egy semleges területen.
Igen. Viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az ember lelkét hatalmába keríti a szomorúság vagy a bánat, akkor azt sikerül-e viszonylag rövid időn belül kezelnie, ki tudja a lelkéből üríteni, távol tudja tartani a Szent Szellem örömének a segítségével, meg más technikákkal ezt az életérzést a lelkéből, vagy pedig bennmarad egy tartós nyomás alatt. Ugyanis az ördög mindig a tartós nyomásgyakorláson keresztül gyökerez be az ember személyiségébe. Tehát a démonizálódás az mindig úgy történik, hogy elkezdődik egy nyomásgyakorlás, és ha tartósan fönnmarad a nyomás, akkor áttör az embernek a személyiségén az ellenség, és démonizálódik érzelmileg. Tehát van olyan bánat, ami egy természetes, most idézőjelben mondom, természetes érzelmi reakció, és van olyan bánat, ami démonikus. És van olyan szomorúság, ami megint idézőjelben természetes érzelmi reakció egy bajra, egy csapásra, és van olyan, ami már démonikus szomorúság, ami egy súlyosabb állapot. És a démonizálódás érzelmi területen mindig akkor történik, hogyha az ember tartósan marad egy területen, érzelmileg nyomás alatt tartósan él olyan szituációban, olyan körülmények között, hogy nem tud megkönnyebbedni ez alól a nyomás alól, és ilyenkor jön létre a bánatból a búbánat, amikor már a bánat a szívet is eléri, nem csak a lelket éri el, és mindig démonikus. És ez sokkal destruktívabb. Tehát a démonikus szomorúság, a démonikus bánat, amikor nem képes az ember reggelre kilökni magából az előző esti frusztráltságot, és ilyen módon démonok is felerősítik ezt az érzést, és tartósá teszik ezt az állapotot benne, ez már betegség, ez már orvosi eset, ez a depresszió, vagy a bibliai kifejezéssel a búbánat. ez sokkal súlyosabb. Ezek azok az esetek, amik általában már valamilyen idegrendszeri elváltozásokat is okoznak, és idegrendszeri betegségként tartja őket számon az orvostudomány.
Akkor elemi érdekünk, hogy ne emberi segítséget vegyünk csak igénybe, hanem ezekre a Szentléleknek az ügyvédi tevékenysége, ami örömöt ad, illetve hát fordítva, először örömöt ad, és akkor hozzákezd az ügyvédi tevékenységéhez, ki tud hozni akár ilyen, akár olyan irányú ez a bánat.
Így van, nem tudom, mennyi időnk van a beszélgetésben, de mielőtt a katarzishoz
értem, még azért nem sürgetlek
még,
akkor.
Még hadd terrorizáljalak egy picit. Ugyanis amikor a nyomásgyakorlás nagyon sokáig fönnáll, akár egyéni szinten, de beszéltünk itt az elején kultúrákról, tehát mondjuk nemzeti szinten. Mondjuk egy diktátor elnyomja a népét évtizedeken keresztül, és mint mondjuk Észak-Koreában mostanában, hogy egy nyomás alatt tart egy egész nemzetet, egy család, vagy egy ember, egy diktátor, vagy egy egyéni sorsban valaki tartósan egy családban terror vagy nyomás alatt áll, és ezáltal démonizálódik, és démonikussá válik a lelki problémája, akkor ennél van rosszabb.
Húva, tényleg jön a terror.
Az, hogy néhány generációval később a démonikus problémák az ember génállományában elváltozásokat okoznak, és képesek ezek a lelki magatartások 2-3 generációval később már genetikailag öröklődni. Nyilván áttételesen a háttérben itt is ugye az ördög a felelős, de már nem közvetlenül, mint az első generációnál. Tehát gondolok itt arra, például Auschwitz-i túlélőket vizsgáltak, és megállapították, hogy a Auschwitz-i túlélők unokáinál azok a szorongások, amiket az első generáció a táborban átélt, azok a lelki félelmek és szorongások, amiket ők hát ugye nyilván démonizálódtak és démonikusan átéltek, az unokáknál már a génállományban elváltozást tapasztaltak, és genetikailag öröklődtek azok a szorongások, azok a lelki életérzések.
Tehát már nem kellett kiváltó ok.
Nem kellett már közvetlenül egy gonosz szellem, egy a szomorúságnak a démona, vagy a bánatnak a démona, vagy az aggodalmaskodás, vagy a félelem démona, hogy azt átélje, mert már a genetikailag a lelki alkata már olyan volt. Igen. Tehát beépült a démonizálódás a génállományba is néhány generációval később genetikai elváltozást okoz, és így jön létre karakterváltozás. Így tud közvetett módon az ördög néhány generáció távlatában karakterváltozásokat előidézni az emberben. És ugye ennek a legmegdöbbentőbb és legkézzelfoghatóbb jele a nemzeti kultúráknak a kialakulása. Tehát ha megnézzük, hogy milyen a néplélek mondjuk Itáliában, vagy milyen a néplélek mondjuk Oroszországban, ugye beszéltünk az elején arról, hogy a magyar nép úgy van számon tartva, mint bánatos lelkű nép, aki állandóan bánatos, mert elhagyott a babám. Ilyen bánat, olyan bánat. És az, hogy ezek kialakulnak, ezeknek a hátterében sokszor diktatúrák vannak, elnyomások, ahol a generációkon keresztül elnyomtak embereket, és azok a félelmek és szorongások, amiket a lakosok először átéltek mondjuk démonok által, azok a gyerekeiknél és az unokáiknál már alapszinten a lelkükben benne vannak genetikailag, és ezek nyilvánulnak meg a művészeti termékeikben, tehát az irodalmi műveikben, és ilyen módon csapódik le a magyar nótákban, az énekekben, az irodalomban, a költészetben, ilyen módon csapódik le a lelki karakter, ami ott közvetlenül nem feltétlen démonikus, de két-három generációval korábban, amikor megnyomorított egy diktátor egy egész nemzetet, ott viszont közvetlenül démonikus volt.
Talán ezért beszél akkor az ige arról, hogy egy teljesen eredeti karaktert akar. Tehát, hogy ennek ellenére, amit az elején is mondtál, ez még nem én vagyok, hanem ez, ez sok minden alatt vagyok én, ami ezek szerint hozzátartozik a néplélek, a családi karakter, stb., de alatta vagyok én, és azt kéne talán kiszabadítani onnan.
Igen, csak először kell a világosság. Tehát azért is érdemes erről beszélni, hogy az ember meg tudja magában ítélni a rosszat, és nem mondja azt, hogy ez egy feltétlenül szükségszerű, hogy én ilyen vagyok. Tehát már ugye sokszor ezzel hárítják el az emberek a változást, vagy a változásra való igényt, hogy én úgyse tudok változni, én szükségképpen ilyen vagyok, én ilyen megszülettem, így van. De ez így nem igaz. Tehát hogyha egy különbség van én közöttem, meg a között, amit az új emberről a Biblia mond, hogy milyen az új ember, akkor nem érhetem be azzal, hogy elfogadom a magamban lévő rosszat. És én mindig azt szoktam mondani, hogy a szabadulásnak 50%-a a fölismerés, a világosság, és a másik 50%-a tényleges szabadulás. Tehát az már egy fél győzelem, amikor az ember megérti magában, hogy van egy problémám, ez nem én vagyok, ez nem normális, ez nem én vagyok, és utána a kijelentésnek ebben a világosságában tud elindulni egy elhatárolódás, egy erőfeszítés lelkileg, szellemileg, kulturálisan és minden szinten egy elhatárolódás, hogy azt a jelenséget elkezdtem az igazi énemtől, az igazi személyiségemtől eltolni. És itt ezen a ponton tud elkezdődni a szabadulás és a szellemi harc. Mert ha nem tudom, hogy mitől kell megszabadulni, akkor nem indul el bennem egy elhatárolódás és egy szellemi harc, meg lelki harc.
És akkor erre szokták mondani, hogy olyasmitől nem szabadít meg az Úr, amit nem tekintek az ellenségemnek.
Pontosan így van. Pontosan így van, és még egy megjegyzésem, mielőtt arra kanyarodnánk, hogy azért akármilyen mélységűek is ezek a problémák, mindegyiknél nagyobb az Úr. Azelőtt még egy megjegyzésem lenne, hogy figyelni kell különösen bizonyos életkorokra és bizonyos szituációkra, amik nagyon-nagyon nagy magas labdák az ellenségnek, hogy az ellenség az embert bánatban vagy depresszióban tartsa, vagy beletaszítsa. És különösen ilyen életkor a 40-es évek, mert 40 és 50 év között, vagy 40 és 60 év között már kialakul az embernek az életműve valamilyen szinten, és az ember értelmezi az életét, hogy mit sikerült abból megvalósítanom, amiről álmodtam, amire készültem, ami akartam lenni. És ugye Salamon mondja a Prédikátor könyvében, azt hiszem a második részben, hogy amikor az ember szembenéz az elmúlással, és szembenéz ezekkel a kérdésekkel, hogy mit értem el, meg amit elértem, az kié lesz én utánam, meg tudtam-e valósítani magamat, vagy nem, akkor hatalmába tudja keríteni a depresszió, mert rájön arra, hogy már nincsen elég ideje, mert mondjuk teszem azt 50 éves, nincsen már annyi ideje, hogy megvalósítsa azt, amit szeretett volna, vagy azzá váljon, amivé szeretett volna válni. És ez az a korszak, amit még a modern pszichológia is számon tart, mint egy érzelmileg rendkívül veszélyeztetett korszak, midlife krízisként nevezik.
Tehát ilyen életközépi válság.
Ilyen kapuzárási pánik,
igen.
Amikor rádöbben, hogy már nincsen annyi kifutási időm, hogy ezt és ezt megvalósítsam. És ez egy Bibliát nem ismerő, nem hívő, de néha még Bibliát ismerő, de nem helyesen gondolkodó embereket is megzavar, és egy olyan magatartást vált ki, hogy elkezdenek az emberek kapkodni. Olyanok lesznek, mint a mérgezett egér, és újra át akarják élni a 20 éves ifjúságukat, És ha valaki nem keresztény, akkor például a férfiaknál ez abban nyilvánul meg, hogy szétrúgják az addig szépen lassan fölépített családi életüket, ott hagyják a feleségüket, a gyerekeiket, és összeállnak idősödő emberek, tinédzser lányokkal, 20 éves lányokkal.
Egy kis időnk azért maradt a katarzisra is. Már ezt most már úgy halogattad, hogy szerintem mindenki ezt várja, mint egy jó tévésorozatban.
Igen, hát részben beszéltünk róla, mert az egyik nagyon fontos dolog a természet fölötti öröm. Erről beszéltünk, és nem hanyagolnám el a természetes örömöt sem. Ugye a természet fölötti örömöt neveztem úgy bibliai kifejezéssel, hogy a Szentléleknek vagy a Szent Szellemnek az öröme, melynek a bibliai képe a bor, amikor a Szentlélek természet fölötti örömmel kikapcsol a bajaimból és a problémáimból, és betöltek ezek a Szentlélek örömével, keresem a Szentléleknek ezt a borát, és az érzelmeimet gyógyítja, bent tart ebben az örömben. Mint amikor ülnek az idős emberek a harkányi gyógyfürdőben, és a gyógyvízből az ásványi sók mennek az izületeikbe. Így bent tartja a Szentlélek a lelkem, az érzéseimet az örömbe, és ez olyan, mint egy vitaminkúra. A lelkem fölelevenedik, akkor is, ha kívül úgy tűnik, hogy minden összeomlik körülöttem.
Tehát nyugodtan lehet dicsérni az Urat a gyülekezetbe, akkor is, ha nagyon nagy bajom van.
És nem csak, hogy dicsérni, hanem kifejezetten keresni az Úr örömét, és kérni, és megrészegedni a Szentlélek borától. És közben pedig a Szentlélek elkezdi a problémáimat is szépen, szisztematikusan megoldani. Erről ugye már volt szó. Itt megjegyeznék egy apróságot, hogy a szolgálat is meg tudja szomorítani az embert, tehát a szolgálóknak szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy ha nem tartanak a szolgálat során egy bizonyos távolságot, és megszűnik a tartózkodás a szolgálatban, akkor más embereknek a negatív élettörténetei, bűnvallásokban meghallgatott negatív sorsfordulatok, vagy egész egyszerűen csak a pásztorlási szolgálatban egy másik embernek a negatív viselkedése a szomorúságot tud létrehozni a pásztorban, vagy a pásztorlást végző szemében. Ezt maga Pál apostol is ismeri, Zsidó levél 13 is mondja, hogy engedelmeskedjetek az elöljáróitoknak, hogy örömmel műveljék a szolgálatot, és nem bánkódva. Vagy a második korintusi levél elején mondja Pál, hogy ha ti engem megszomorítotok, akkor elveszítem az alkalmasságomat arra, hogy én megvigasztaljalak titeket. És ki fog titeket megvigasztalni, ha én elveszítem a vigasztaló képességemet, mert a ti negatív magatartásotok, megtéretlen magatartásotok engem kiakaszt és megszomorít. Tehát ennek az a tanulsága, hogy a szolgálatban résztvevő személyeknek védelmezni kell a saját lelküket, mert nem azzal fogják őket folyamatosan ostromolni, hogy hogy megáldott engem az Úr, most hogy kaptam egy Rolls-Royce-ot, hogy vettem egy szép házat, meg milyen jó dolog történt velem. De ezt nem szemrehányásképpen mondom, mert a pásztornak ez a dolga, igen, hogy segítsen. Tehát most nehogy valaki félreértsen, senkit nem akarok visszatartani attól, hogy segítséget kérjen és pásztorlást kérjen. Ez a mi dolgunk és szolgálatunk.
Most a pásztorokhoz szólsz.
Csak most a pásztorok meg a pásztorlást végző személyek szempontjából mondom, hogyha nem tanulják meg egy bizonyos fajta személytelenséggel megvédelmezni a saját lelküket, akkor a pünkösdi karizmatikus mozgalomnak a roncstelepén fognak kikötni, mert láttam már olyan bűnvallást végző személyt, aki felé szolgálni kellett a bűnvallás után, mert annyira aláment a negatív információknak, és annyira nagy szívvel és empátiával fordult a másik személy felé.
Mert túlzás volt.
Hogy túlzás volt, és alá került annak a tehernek, és elveszítette a szolgálatra való alkalmasságát.
Hiszen a szolgálat pont az, hogy segítjük hordozni a terhet.
Igen, tehát sokszor félreértik az emberek, azt gondolják, hogy ha nem tudnak a szolgáló testvérben kellő érzelmet kiváltani, és nem tudják Ádám Évától fogva elmondani az egész történetet, és nem hajlandó a szolgáló két órán keresztül hallgatni az ügynek minden ágas-bogas részletét, akkor nem vették őket komolyan. De azt fontos lenne az embereknek megérteni, hogyha valaki ezt mind végighallgatja, és valaki megnyitja ezzel e felé a szívét és a lelkét, akkor pontosan a segítő képességét fogja elveszíteni. És most gondoljunk bele, ha valaki egy kórházban az orvossal olyan kapcsolatot alakít ki, hogy bratizás lesz belőle, vagy az orvos a rokona, akkor remegni fog a kezében a szike, és nem fogja tudni az operációt elvégezni. Elveszíti a segítésre való alkalmasságát. És ezért mondja Pál, hogy ha ti a magatartásotokkal engem megszomorítotok, és nem vagyok képes a lelkemet megvédelmezni a szolgálatból jövő szomorúságtól, nem tudom kialakítani azt a fajta kényes egyensúlyt, hogy se részvétlen ne legyek, mert részvétlen se akarok lenni, de se túlságosan ne legyek empatikus, és ne menjek túlságosan alá azoknak a problémáknak, akkor nem jót teszek veled, hogy meghallgattalak, hanem ártok neked, mert nem fogok tudni utána segíteni. És ugye a bűnvallást, meg az igazi jó pásztorlást pontosan az különbözteti meg mondjuk egy katolikus gyónástól, hogy egy igazi jó karizmatikus pásztorlás és bűnvallás az kegyelmet tud közvetíteni. Tehát amikor a szolgálat végén a pásztorlást végző személy mond néhány jó szót, tanácsot ad, és utána elmond egy imát, akkor azon az imán keresztül kijön a Szentlélek, és egy kegyelem nyilvánul meg, egy karizmatikus dolog történik. Nem csak két ember beszélget, mint a katolikus gyóntatószékben, hanem a Szentlélek kiárad, és ott beavatkozik a sorsba. Tehát ezt hívjuk úgy, hogy kegyelem közvetítés történik. Tehát ez a kulcsa a jó szolgálatpásztorlásnak, meg a bűnvallásnak, hogy megvalósul-e a kegyelem közvetítés, vagy nem. Tehát, hogyha engem a szolgálatnak a szolgálatba hallott információk, tehát annyira alá megyek, hogy olyan érzelmi terhek alá kerülök, hogy megrendülök, akkor elveszítem a kegyelem közvetítő képességemet, és nem fogok a végén tudni úgy imádkozni, hogy kívülállóként a Szentlélek használjon és átfoljon rajtam, és valóságosan segítsek. Tehát ez egy csapda, hogyha azt várják el tőlem, hogy csak akkor veszem komolyan, ha teljesen átélem és érzelmileg megnyílok. Igen, de utána engem el kell felejteni, mint szolgálót, mert nem fogok tudni segíteni.
Tehát nekem is, mint szolgálónak védelmeznem kell a lelkemet.
Így van.
Ugye most már csak mondjuk egy percünk marad, de azért a természetes örömre is kitérhetnél.
Igen, akkor két megjegyzésem van még, ami a természet fölöttihez egy, mert néha úgy van az ember, hogy annyira nagy a teher, hogy a figyelmét teljesen magához láncolja a baj. És akkor ilyenkor hiába mondom neki, hogy tudod, a Biblia iskolában mit hallottál most, hogy higgyél meg, mit csináljál, azt mondja, hogy köszi szépen, nem te vagy az én helyzetemben. És valamilyen szinten igaza van.
Sőt, nem, jó is, hogy nem én vagyok a helyzetében, hiszen akkor alkalmatlan
nem. Igen, tehát azt mondja, hogy nem vagyok képes én, tudom a fejemben, hogy mit kéne csinálni, de nem bírom megcsinálni, mert remegek, mert látom a bajt, és a figyelmem oda van hozzá láncolva. Na és erre mondja Pál a Filippi 4-ben, amikor azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok. Na erre mondom én, hogy kösz. Na ezt hogy kell csinálni? És azt mondja, hogy úgy kell csinálni, hogy kényszeríteni kell a gondolkodásomat, hogy elszakadjon attól a bajtól, és pozitív dologra gondoljak, hogyan tudom ezt megtenni, hálaadás által. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat az Úrnak, és az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, szíveteket, lelketeket meg fogja tartani Jézus Krisztusban. Tehát a kulcs a hálaadás, mert csak pozitív dolgokért tudok hálát adni. Tehát azért nem szoktam hálát, hogy megint eltört a lábam, hálát adok, hogy megint elszúrtam az életemet. Tehát amikor elkezdek hálát adni, hogy hálát adok, hogy tele tudom szívni a tüdőm levegővel, hálát adok, hogy ver a szívem, hálát adok, hogy fölbírtam kerni az ágyamból, hálát adok, hogy van ruhám, vagy bármiért hálát adok, akkor szükségszerűen jó dologra gondolok, és ezért kell akaratból elkezdeni a hálaadást a bajban. Mert ezzel tudom eltépni, ez egy technika, amit most mondok, ezzel tudom eltépni a figyelmemet attól a dologtól, amire rá vagyok állva. Tehát ez is nagyon fontos, hogy az ember megszabaduljon a negatív érzéstől, hogy akarattal, függetlenül a körülményeitől akarattal el kell kezdeni hálát adni. És még egy megjegyzés, mivel már lejárt a műsoridőnk, hogy a természetes örömöt se hanyagolnám el, tehát egyszerűen be kell tenni a videó lejátszóba a Nevem Senki című Bud Terence Hill filmet, vagy a Bud Spencernek A Különben Dühbe Jövünk, vagy ha ez nem volt elég szellemi most így a végére, akkor a Louis de Funès Jákobra kalandjait, vagy valamit.
Amin jót tudok nevetni.
Amin jót tudok nevetni, így van, és a figyelmemet eltereli, és ezeket se kell elhanyagolni, vagy egy kisgyereket elvinni a Vidám Parkba. Szóval ezeknek a dolgoknak nagyon-nagyon nagy jelentősége van, hogy a lelket természetes örömök is érjék, és ezekkel a természetes örömökkel, meg az Úrnak a természet fölötti örömével, a Szentlélek burával kell körülvenni bennünk a lelkünket, és kiüríteni a lelkünkből, és távol tartani a lelkünktől a negatív érzéseket, szorongást, szomorúságot, bánatot, vagy haragot. És akkor este beszáll, de viszont reggel
már integetünk neki. Nagyon köszönöm a beszélgetést, Endre.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Plaisz Endrével beszélgettem.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.